Kedves testvéreim, nagyon szeretek improvizálni. Hosszú heteken át készültem ezekre az estékre, olvastam, elbölgettem, jegyzeteket készítettem, imádkoztam, anyagot gyűjtöttem, és mindezek után mégis gyakorlatilag improvizálok. Tegnap este is improvizáltam, ma is azt teszem. A mai rögtönzésre az adott indítást, hogy levelet kaptam az egyik testvérünktől, aki jár ezekre az estékre, és ebben a levélben kérdéseket tesz föl a testvérünk. Hát gondolom, ha neki kérdése ez, akkor másnak is. Elfogadtam a kérdést, és most az improvizálás az, hogy felelek erre a kérdésre. A régebben, néhány nappal ezelőtt elhangzott egyik gondolatot veti föl, és azt teszi kérdésessé. Kérem, ha lehet, találjon módot ennek megmagyarázására, idéz engem. Előbb lenni, aztán tenni. Én mindig úgy hittem, hogy az embert emberré a tettei teszi. Jól idézi az egyik előadásomat, ebben azt mondottam, hogy mi nyugatiak teli vagyunk mozgás viharral, örökké aktívak vagyunk, teszünk, teljesítünk, leisztunk, Gesellschaftban élünk, teljesítménytársadalomban, és az embert a teljesítménye szerint mérik, még az Isten felé is teljesíteni akarunk. És azt mondottam, hogy Jézus Krisztus megállt parancsol ebbe. És azt mondja, hogy nem tenni kell először, hanem lenni. Na ez ütött szöget a mi kedves testvérünk fejébe, ezen töprengett, és azt mondja, hogy magyarázzam ezt részletesebben, mert ő úgy gondolta eddig, hogy tettei teszik az embert igazán. Na hát itt van a téma. Elvállaltam, erről fogok szólni ma este, testvéreim. Az első szavam az, hogy persze, hogy számítanak a cselekedetek, a tettek, persze. Sok mindenre lehet következtetni a tettekből, maga a Szentírás is hangoztatja. Az Új Szövetségben Jakab levele különösen emlegeti, hogy cselekedeteidből mutasd meg a te hitedet is. Tehát igenis a Biblia is tud arról, hogy van súlya, jelentősége a tetteknek, árulkodnak a tettek valamiről, kellenek a tettek, ennyiben igaza van a testvérünknek. De ott már bizony nem értünk egyet, hogy a tettek teszik igazán az embert. A tettek felszínes valamik, az ember mélységes valaki. A tettekből nem lehet egyenes következtetést vonni arra nézve, hogy mi van bent a mélységben. Hát pedig Isten elsősorban az érdekli, hogy mi van bent a mélységben, és ha változást akar munkálni az emberben, nem a tetteknél kezdődik a dolog, hanem bent. Nem kívülről befelé akarja változtatni Isten az ember, hanem belülről kifelé. Megtörténik az, hogy valaki valóságosan megtért, újjászületett, és ez a belső fordulat még nem hatol ki minden tettéig. Vannak beidegzett tettei, beidegzett szorongásai esetleg, vagy beidegzett viselkedés formái, majd később-később fog kihatni a tetteihez az, ami belül történt. Isten tehát a belső világ érdekli. Egyébként egy egyszerű példát mondok arra, hogy mennyire nem lehet a tettekből végső következtetést levonni. Gondoljunk arra, hogy kint a temetőben egy férfi 40 ezer forintért sírkövet állít édesanyjának, anyjának az emlékezetére. 40 ezer forint szép összeg. Egy szép sírkövet emel az édesanyjának. Mellette egy másik férfi ugyancsak 40 ezer forintért ugyancsak egy szép síremléket állít édesanyja emlékére. Mind a ketten azonos tettet mutattak a világnak, anyjuk emlékezetét megtisztelték 40 ezer forinttal. De ha egy kicsit mögé nézünk a dolgoknak, kiderül, hogy az egyik igazán mind halálig bensőséges szeretett kapcsolatban volt az anyjával, és ez a meglévő töretlen szeretett kapcsolat folytatódik abban, hogy halála után is megtiszteli az, hogy egy szép síremléket állít. A másik igazából semmi kapcsolatban nem volt az anyjával, gyilkolta, megalázta, megszégyenítette, kifosztotta. Bánatában meghalt az édesanyja, és egyszer csak utána fölébredt valamiben az emberben. Én gyilkos vagyok, az anyámat igazából én öltem meg. És megjelenik benne a bűntudat, és a bűntudat 40 ezer forintot ad ki, hogy valamit jóvá tegyen. Mind a kettő 40 ezer forintért emléket állított. A tettek azonosak. Lefizették, fölállította a sírköves a két emléket. A tettek azonosak. Kívülről nézve, felszínesen nézve, milyen áldott két jó fiú, még halála után is mit áldott az édesanyjának. Na de mi van mögötte? Isten nem a 40 ezer forintokat, nem a sírköveket nézi, hanem azt, hogy mi van mögötte, miből lett az. És ezeken az estéken ezért mondom én is, hogy nem tenni kell először, hanem lenni. Ott belül kell valaki mássá lenni. Aztán majd később jön az is, hogy tenni. Most testvéreim, még az igéből is hozok egy megrendítő bizonyságot arra, hogy a tenni nagyon kevés Isten előtt. A Máté evangéliumának a 7. részében van egy megrendítő gondolat. Azt mondja Jézus, sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, hát nem a te nevedben prófétáltunk én, nem a te nevedben űztünk ördögöket, nem a te nevedben tettünk én sok csodát, és akkor kijelentem nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Az egyik legmegrendítőbb része a Bibliának. Eredményes keresztény szolgákról van szó. Ördögűzés, csodajeleket tesznek, nagy jeleket a Jézus Krisztus nevében. Hát a tettek káprázatosak. Keresztény tettek, vallásos, győzelmes keresztény tettek, és azt mondja Jézus, távozzatok, nincs közöm hozzátok. Ennyire kiélezi a Biblia azt, hogy más a belső valóság, és más a külső tett. Na, hogy ezt egy kicsit jobban értsük, használjunk idegen szavakat is, akik az emberrel szoktak foglalkozni, különbséget tesznek az emberi egzisztencia és az emberi esszencia között. Ha nem tudunk nagyon sokat latinul, mindjárt érzékeljük mégis a különbséget. Az emberi egzisztencia az, ami történik valóságosan. De más az emberi esszencia. És általában feszültség van az emberi esszencia, az emberi lényeg, az emberi egzisztencia, az emberi megvalósulás között. És Isten nem az egzisztenciánál kezdi a dolgot, hanem az esszenciánál. Sokféleképpen mondhatjuk ezt. Lét és lényeg, megvan a gyakorlati ember létünk, de mögötte ott rejtőzik valahol emberi lényegünk, ami figyelmünk általában kifele fordul, az egzisztenciánkat féltjük, munkáljuk, csinosítjuk, keveset törődünk az esszenciával. Ezek az esték arra valók, hogy egy kicsit befele a figyelmet az esszencia felé. De így is mondhatom ezt az egészet testvérek, hogy mi úgy éljük meg magunkat, hogy egyének vagyunk. És ez igaz is, de emellett, hogy egyének vagyunk, emberek is vagyunk. És érdekes módon ezt nehéz megélni. Az egyéni mi voltunkat könnyű. Magyar vagyok, férfi vagyok, szegény vagyok, gazdag vagyok, diplomás vagyok. Ezeket reálisan megéljük. Pedig ezek variációi annak az egy nagy témának, hogy ember vagyok. Ember vagyok úgy, hogy magyar. Ember vagyok úgy, hogy férfi, és így tovább. Ezeken az estéken én a figyelmet ide, be a centrum felé szeretném irányítani. Testvér, mindezek mellett, a részletek mellett, az egzisztenciát adatai mellett ember vagy. És itt ez foglalkoztasson ma este is minket, hogy mit jelent embernek lenni. Tehát most nem a tettek felől, nem arról beszélünk, hogy tenni, hanem lenni, embernek lenni, mit is jelent. Elmondom röviden Jézus antropológiáját. Jézus szerint az emberek élni akarnak, nagyon akarnak élni. És miközben nagyon akarnak élni, aközben eltévednek. Azért tévednek el, mert magát az életet elveszítették, elfelejtették, nem ismerik. De közben nagyon akarnak élni. Eltévednek. Különbözőképpen tévednek el. Vannak emberek, akik a bűn útján tévednek el. Ez közismert, ehhez nem kell magyarázat. De Jézus antropológiájának a döbbenetes része az, hogy más emberek viszont az erény útjára tévednek el. Na ezért feszítették meg Jézus, mert ezt is vallottak. Mert azt mondta volna, hogy némelyek vagy a többség eltévednek a bűn útjára, akkor tapsoltak volna ki. Ez az, ezt valljuk mi is. De Jézus antropológiája így hangzik, élni akarnak, nem ismerik az életet, eltévednek. Az emberiség egy része a nyílt bűnök útjára téved el, mások pedig a vallás és az erény útjára tévednek el. Mert ezt is lehet. Az igazi életet nem ismeri az ember, az igazi élet a szellemi világgal való kooperáció, a szellemi világgal való egységbeni élet. Ebből eltévedt az ember, árvaságra jutott, és ebben az árvaságában az egyik bűnös ember lesz, a másik meg vallásos ember lesz. De a vallásos ember is Jézus megfigyelése szerint épp olyan árva, mint a bűnös. Sőt, Jézus azt a tapasztalatot szerezte, hogy mivel mind a kettő eltévedt, mind a kettőt hívogatni kellene haza. A nyilvános bűnösökben több sánsz van arra, hogy haza találnak, mint akik az erény útjára tévedtek el. Hát ezért meg lehet feszíteni valakit, ha ilyeneket tanít, ugye? Pedig ilyeneket tanított Jézus. A jó emberek, ezek a vallásos emberek feszítették meg, mert azt állította Jézus, hogy ti épp úgy eltévedtetek, mint avazok. És a paráznanők, a vámszedők egyenesen megelőznek titeket, jó emberek, papok, főpapok, megelőznek, mert azok számára ordít az, hogy eltévedtünk. Ti nem tudjátok, nem is veszitek észre, hogy ti épp úgy eltévedtetek. És ezért ti szinte-szinte reménytelen eset vagytok ti, akik az árvaságotokban ráadásul jó emberek vagytok, legalábbis magatokat annak minősítitek. Az emberiség eltévedt, haza kellene találni. A paráznák, vámszedők könnyebben haza találnak, mint a jó emberek. Ez röviden Jézusnak az antropológiája, és ezért kellett néki meghalnia. Na ezt a gondolatot most egy kicsit teoretikusan is részletezzük, mert így magában elég is lenne. De a Szentírás ezt még úgy részletezi különféle módokon, ebbe is egy kicsit mélyedjünk bele. Mindjárt a Biblia első oldalain van az a gondolat, az a furcsa, a mitológiákból vett képes gondolat, hogy az Isten vett egy darab agyagot, az gyúrta, emberré formálta, belé lehelte a tulajdon szellemét, és így lett az ember élő lélekké. a héber szóban egyenesen szójáték van. Adama, az a agyag, és Ádám, az ember. Különben, ha magyarul azt mondanánk, hogy vette az agyagot, és megcsinálta belőle az agyagásit. Ne sértődjél meg, hogy van tőlesen agyagásit. De tényleg egy ilyen szójáték van a héber, hogy vette az agyagot, és belőle az agyagásit megteremtette. Aztán a szellemét adta bele, és akkor lett igazán emberé. Attól, hogy agyagási, attól még nem lett ember. Hanem amikor a szellemét adta belé, akkor lett élő lélek. Most még azt is hozzá kell mondani, ne szégyeljük ezt, vallás történetileg ez bizonyított, így van, nekem ez öröm, egyáltalán nem bánat, hogy a zsidó nép még a világon se volt, hiszen keletkezett valamikor 1500-3400 évvel a zsidó nép, mint nép, mint zsidó nép. Még nem is volt a zsidó nép együtt, már legalább 1000-2000 évvel azelőtt ez a gondolat ismeretes volt a keleti világban, a közel-keleti világban. Ismeretes volt, hogy Isten teremtette az ember, az anyagból teremtette, és tulajdon szelleméből adott belé valamit. Ezt különféle módon mondják el a mitológiák, de ez ne zavarjon, sőt, azzal az örömmel töltsön el minket, hogy egyetemes emberi emlékezés, egyetemes emberi tudás ez, hogy az emberben kettősség van, van benne anyag, ami a földi agyagból, anyagból lett, porból rétettél, porrá leszel. Tehát az embernek egyik része ez, hogy agyag, anyag, és másik az, hogy szellem. Csak azt kellene valahogy meggondolni, amit nagyon nehéz, hogy ez nem kettő elkülöníthető, hogy ennyi mennyiség anyag, ennyi mennyiség szellem, hanem ez egy csodálatos egységbe került, és lőn az ember élő lélekké. Az emberlétnek a centruma, az emberlétnek a középpontja ez a bizonyos élő lélek, akiben találkozik az anyag a szellemmel, és akiben egység lesz az ember. Ez igazából a Biblia tanításának a alap szerkezete az emberre nézve. Csak mondom, ott hibázták el a későbbiek, hogy külön szubstanciának, vagy külön valamiféle valóságnak veszik az anyagot, mintha az a szellemtől külön is lenne, meg a szellemet, mintha az anyagtól függetlenül is lenne, holott az emberben együtt van, elválaszthatatlanul és mégis megkülönböztethetően együtt van ez, hogy szellem és anyag, és ennek a találkozási pontján van az embernek az énje. Na most így gondoljuk el magunkat, hiszen ezt nem is nehéz átélni valósággal, csak egy kis elmélyülés kell hozzá, hogy van az énem, a lelkem, a tudatom, a világos része az én gazdag egzisztenciámnak, ki tudja meghatározni, hogy hol van a határa az egzisztenciámnak, hiszen kisugárzik belőlem valami, valaki, és az is én vagyok. És meddig sugárzik, hol van a határa az énemnek, egyéni személyiségemnek, ezt senki nem tudja. De mindegyre átéljük, hogy van egy centrum, egy világos rész, ahol a gondolatok születnek, döntések születnek, érzések születnek, van egy világos rész. Most ehhez képest határterület a test. Ehhez képest határterület, amelyik az anyagi világgal érintkezik, vagy műszer a test. Annak a világos centrumnak az anyagi világ felé működő műszere a test. Onnét veszek hatásokat. A testem ki van szolgáltatva az anyagi világnak. Jól lehet, a lelki működésem kihat még a testemre is, úgyhogy ellensúlyozni tudom valami módon a kívülről jövő hatásokat. Mi európaiak nagyon primitíven, ha hideg van, akkor melegebb ruhát veszünk, ha melegünk van, levegőzünk, és így tovább hideg, meleg, belső működéseket nem igen tudjuk szabályozni, de hát ez a bizonyított tény, hogy pszichés működésekkel a szív működés lehet gyorsítani, lassítani, temperatúrát emelni, leszállítani, és így tovább. Tehát igaz, hogy ki vagyok szolgáltatva testemben az anyagi világnak, de nem egészen. Ha igazán kultúrát, már szellemileg kultúrát, emberi életet élnék, nem lennék ennyire kiszolgáltatva, mint amennyire elpuhult mostani mi voltomban kiszolgáltatott vagyok. De ez csak az egyik része a dolognak. Tehát mondom, van egy centrum, mondjuk csak így egyszer az én, ennek műszere a test az anyagi világ felé. Másik oldalra tekintsünk, ugyanennek az énnek van egy másik műszere, a szellem a szellemi világ felé. És bár csak legalább olyan jól működne a mi szellemünk a szellemi világ felé, mint ahogy a testünk az anyagi világ felé. Talán görög szavakat is szabad emlegetni, hiszen az Új Szövetség gyönyörűségesen megkülönbözteti a dolgokat, amiket sajnos még az új fordításunk sem mer megkülönböztetni. Mert ezt a hármat világosan megkülönbözteti az Új Szövetség, Ószövetség is, Új Szövetség is. Ami középen van az a világos rész, az az Új Szövetségben a pszühé. Amiből lett a pszichológia és a többi szavak, a pszühé. Most innét az anyagi világ felé való műszerünket a maga állaga szerint úgy nevezi a Biblia, hogy sarx, amit egyik tudósunk így fordított, hogy a hústest. De ez a sarx el van rendezve egy bizonyos formációba, ezt a formációt úgy mondja a görög, hogy szóma. Tehát megkülönbözteti az anyaga szerint a hústestet, ami csereben élődik, tudjuk, anyagcsere, bizonyos sejtek naponként, más sejtek évenként. De minden részünk csereben élődik, ez a csereben élődő rész, ez a sarx, de közben megtartjuk az alakunkat, ez a megtartott alak a szóma, a görög szó szerint. Ez tehát az egyik világ felé a kapcsolatunk. A másik világ felé a szó a pneuma. Az embernek is van pneumája, szelleme, és Istennek is van pneumája, az Isten szelleme. Az Isten nem pszühé, ugye ahogy a magyar mondja, az Isten lélek, az Isten pneuma, az Isten szellem. Na tehát egy gyönyörűséges kép alakul ki a Bibliában az emberről, középen van ez a világos rész, amellyel két világnak a mesdjéjén jár az ember. Testével érintkezik a testi világgal, szellemével érintkezhetne a szellemi világgal. De a Biblia tud valamiről, amit a Szentírás úgy mond, hogy bűneset, mások úgy mondják, hogy bukás, zuhanás, törés. Minden vallás tud erről, minden vallás más szót használ. A közös lényeget értsük meg. A közös lényeg az, hogy nem tudunk zavartalanul kapcsolatot találni a szellemi világgal, az antennánk elromlott, és ezért az a középső helyzetünk elsodródott. Az Isten gondolata az volt, hogy középső helyzetben legyünk szellem és anyag között, szellemünk és testünk által, a szellemi világnak az ihletését öltöztessük bele, építsük bele az anyagba, a szellem akar megtestesülni, nem idegen. Az, hogy a szellem és az anyag idegen egymástól, ez nem keresztény gondolat, ez egy perzsa gondolat. A kereszténység nem tud erről, a szellem szereti az anyagot, a logosz meg akar testesülni, és egyáltalán a szellemnek a tendenciája az, hogy az anyagban kiábrázolódjék. Az anyag tendenciája az, hogy elrendeződjék a szellem direktívái szerint. És egyáltalán a szavakat ma már nem szabad olyan mereven érteni, mint akár 20-50 évvel ezelőtt értettük. A fizika kimutatja, hogy az anyagnak sokkal szellemibb természete van, mint gondoltuk volna. És azt is érzékeljük, hogy a szellem mennyire kívánkozik az anyagba, mennyire testvére. Talán legvégső soron, nyilván legvégső soron valamiféle egységben van. Na de mindesetre az ember jelenleg az Isten gondolata szerint nem küldetése magaslatán van, nem ezen a határ mesdjén van, hanem elveszítvén a szellemi világgal való kapcsolatot, átsodródott a testi világba. Itt érdekes lenne az 1 Korintus 2-ből egy alapos biblia tanulmányt végezni, ha tudnék, Pál háromféle emberről beszél. Testiek vagytok, testiesek vagytok, sarkinos antropos. Ez a legprimitívebb eset, amikor a hústest határozza meg az ember létet. Aztán vannak pszichikos antróposzok, akiknél már bizonyos pszichés funkciók is vannak, de még ez is kevés. Azt mondja Pál, ha ti igazán Krisztus követői vagytok, akkor pneumatikos antróposzoknak kellene lennetek, akiket a szellem határoz meg. És itt, hogy elegyítsem a világ nagy fölismeréseit, idézek egy keleti mondást, ami nem keresztény mondás, de hát nem csak a keresztények ismerték meg ezt a hármasságot, hogy szellem és anyag érintkezésében van az ember énje. A ősi keleti vallásban van egy ilyen tanítás, figyeljük meg ezt a szép kettős gondolatot. Azt mondja, ha a test kormányozza a lelket, akkor együtt elárulják a szellemet. Ha a szellem kormányozza a lelket, akkor együtt fölemelik a testet. Megérdemli ezt, hogy még egyszer elmondjam, gyönyörű gondolat, egy egész vallásos koncepció van benne. Ha a test kormányozza ezt a középen lévő valakit, engem, magamat, ha a test kormányozza a lelket, a szarx határozza meg a pszűhét, akkor együtt elárulják a pneumát. Ha a pneuma, a szellem határozza meg a lelket, együtt fölemelik a testet. Nem mondhatunk erre igen keresztjénül. Hát ezt mondja a kereszténység is. És mondom itt legalább néhány verset ízelítőről, hadd olvassak részint a római levélből, részint a 1. korintusi levélből. A római levél 8. fejezetéből olvasom, és most már kimondom azt, amit nem mer ez a magyar fordítás kimondani, vagyis szellem szóval mondom a pneumát. Azt mondja Pál, ti nem szarx szerint éltek, hanem pneuma szerint. Nem a hús test szerint éltek, hanem a szellem szerint, ha Isten szelleme lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Már is figyeljük meg, hogy fölváltva használja Pál, mert ez neki egy. Isten szelleme azonos a Krisztus szellemével. És tegyük hozzá, azonos a Szent szellemmel. Egy szellem az Isten, egy az Isten. Akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a hús testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a szellem által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Itt mindjárt mondom ezt a hasonlatot, hogy az ember lehet boldog hangszer, és lehet árva muzsikus boldog hangszer, úgyhogy az egész esszenciája, hangszer az Isten kezébe, akiket Isten szelleme vezér, azok az övé. Lehet boldog hangszer, és lehet árva muzsikus, aki a saját hangszerén maga muzsikál. És akkor mi lesz? Önsajnálat, jajgatás, panasz, elégedetlenség, káromlás, gyűlölet, bosszúvágy. Ismerjük ezt a muzsikát, amikor a maga muzsikusa az ember. Ugyanezt még szebben, vagy még részletesebben mondja Pál a korintusi levélben, az 1. korintusi levélben, ahol ezt mondja, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek, valami különleges ajándéka van Isten azoknak, akik az ő szeretetére szeretettel válaszolnak. És itt elmondja, hogy mi. Tehát, amit szem nem látott, fül nem hallott, azt készítette. Nekünk kinyilatkoztatta Isten a szellem által, mert a szellem mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi pneuma, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak az Isten pneumája, az Isten szelleme. Mi pedig nem a világ pneumáját kaptuk, a világ szellemét, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a szellemtől jövő tanítással. Szellemi dolgokat szellemi embereknek magyarázva. És itt van sajnos egy fordítási gyávaság, tudnék szegény biblia fordítók itt nem tudták, hogy mit csináljanak, mert három szót variál Pál, a fordítóknak meg csak két szó állt rendelkezésükre, ez, hogy lelki ember, meg testi ember. Pál pedig azt mondja, hogy pneumatikos, pszichikos, szarkinos. Hát itt ezt a zsonglőrködést kellett, hogy megvalósítani, ebből a háromból kettőt csináljanak, és hát sajnos eközben egy kicsit megrövidült a lényeg, mert a következőben azt mondja Pál, a pszichikos antróposz nem fogadja el a szellem dolgait, nem tudja befogadni a pszichikos. Tehát hogy lehet ezt magyarra fordítani? A lelki ember nem tudja a lélek dolgait befogadni, ezt nem lehetett. A régi, a Károly azt mondotta itt az érzéki ember, tehát az se jó. Mert a pszichikos antróposz az nem az érzéki, a szarkinos antróposz az lehet az érzéki, akit a hús határoz meg. A pszichikos antróposz a kulturált ember, a művelt ember, a gondolkodó ember. De azt mondja Pál, hogy önmagában, akinek a pszichéje működik ugyan, de nincs kapcsolata a pneumával, az Isten szellemével, az nem tudja felfogni az Isten dolgait. És ezt nem tudták lefordítani, csak egy ilyen sajnálatos kifejezéssel, tehát ezt, hogy a pszichikos antrópos, tehát a művelt ember, az okos, az erkölcsös, a vallásos ember esetleg, ez mind a pszichikos antrópos. A pszichikos antrópos nem tudja az Isten szellemének a dolgait felfogni, mert bolondságnak tekinti, megismerni sem képes, mert ezeket csak pneumatikus szellemi módon lehet megítélni. Na erre jött ez a kompromisszumos megoldás, hogy a nem lelki ember, így van a magyar szövegben. A pszichikos antróposz, ugye, hogy a nem lelki. Hát nem egészen megnyugtató, de hát sajnos még attól félek, hogy évtizedeknek kell elmúlni, amíg a magyar evangéliumi élet elfogadja ezt, hogy nem kettő van, hanem három. A magyar fordítás jelen kettőről tud, lélek és test. Ott van test, lélek és szellem, van szarx, hústest, pszűhé, az én világos részem, és a pneuma az én másik határterületem, amellyel a szellemi világ felé határolt a létem. Ezt még nem fogadták el sajnos, ezt csak ilyen ige hirdetésekben lehet elmondani. Na testvéreim, erről van tehát szó, hogy nem tenni, hanem lenni. Ez volt az alapkérdésünk. A pszichikos antróposz is tud szép dolgokat tenni. Tenni. A pszichikos. Akinek nincs kapcsolata a szellemi világgal, aki kulturált, aki egy kicsit művelt, apjától, anyjától némi vallásos hajlandóságot örökölt, az pszichikos ember, az nagyon tiszteletre méltó, vallásos, erkölcsi teljesítményekre képes. De Isten ezzel nem lehet kifizetni, az Istennek ez kevés. Mert nekünk kevés, embereknek, mert ez még mindig árvaság. A pszichikos antróposznak a csúcs teljesítményei, a vallásos, az erkölcsi csúcs teljesítménye még mindig a magában árva embernek a teljesítménye. Tehát nem elég az, hogy tenni, hanem lenni. Megtörténik az, hogy egy kiművelt emberfő, egy pszichikos antróposz magasabb rendű leisztungokat produkál, mint egy bukdácsoló szegény hívő ember. Ezt fogadjuk el alázatosan. Lehet valaki kapcsolatban az Isten szellemével, és erőtelen, és tehetetlen, és szégyent hoz gyakorlatilag Istenre, és mégis Istennek édes gyermeke, hazatalált gyermeke, mert kapcsolatban van az Isten szellemével, és a másik ragyogó erkölcsi teljesítményeket produkál, és pszichikos antróposz nélkülözi az Istennel való kapcsolatot. Tehát itt van az értelme annak, amit mondtam, hogy nem tenni, nem ez az első, hogy tenni, hanem lenni. Egy hasonlatot mondok, egy régi hegedű készítő mester, nem tudom hány száz évvel ezelőtt, amikor remek műveket alkotott, hegedűket, jól szóló hegedűket készített, akkor beleragasztott egy kis papírost a belső részéből, csak úgy lehetett bele tekintés ott olvasni. És ebben a, ezen a papíron ez a szöveg volt: amikor kin éltem az erdőben a többi fákkal együtt, hallgattam. Amikor meghaltam, megszólaltam. Amikor kin éltem az erdőben a többi fák között, hallgattam. Amikor meghaltam, megszólaltam. Na hát ez a keresztény élet, testvéreim. Amikor meghaltam, megszólaltam. Nem úgy haltam meg, hogy magam baroskattam és kikészültem, meghaltam. Nem úgy, hogy valaki a kezébe vett, és úgy haltam meg, a hegedű készítő mester. Amikor meghaltam, megszólaltam. Na de úgy is jó ez a kép, hogy nem én muzsikálok önmagamon. Megszólaltam, mert a művész kezébe vett. Ez a keresztény életnek ilyen fázisai vannak, hogy tulajdonképpen, ha tovább visszük a hasonlatot, az a fa az erdőben is úgy volt, hogy a szél tudott rajta muzsikálni. A szél gyönyörűen zúg az erdőben. Na de hát azon azért nem lehetett a Bach János Sebestyén muzsikáját lejátszani, vagy Beethovennek a szimfóniáit, vagy valamit, szonátáit. Ugye ahhoz valami kellett, valaminek történnie kellett, meghalni, hogy megszólaljon. Na ez a keresztény életnek a nagy misztérium a testvéreim. Ahhoz, hogy igazán megszólaljon egy emberi élet, előbb meg kell halnia, az előzőnek és valami egészen újnak kell kezdődnie. Befejezem most már pedig, hát ez gyönyörűséges téma, és órákon át kellene erről, hogy szóma, szarx, mint testi valóság, pszüché, mint centrum, és a pneuma, mint a másik határterület. De még befejezem, visszatérve még mindig az alapkérdésre, tenni és lenni. Még egy szót hozok, sőt két szót hozok játékosan, de nagyon igazán, testvéreim. Most már kezdjük talán érteni, hogy valóban először lenni kell. Mégpedig lenni harmóniában az anyagi világgal és a szellemi világgal. Nem kell megtagadni az anyagi világot, Isten teremtése. Telítve van szellemmel az anyagi világ is. Most nem beszélek a tisztátalan szellemi világról, az egy külön gazdag téma lenne. Az Isten szelleme uralkodik ebben a világon. Nem kell megtagadni az anyagot, hanem a szellem hatalma alá, fegyelme alá helyezni az anyagot. Tehát a harmonikus élet, anyag és szellem között egyensúlyban élni. Ez a lenni. Ha ez helyre áll, akkor következhetik az, hogy tenni, csinálni a dolgomat a világban. De én a kettő közé most közé szúrok egy szót, egy nagyon fontos szót. A lennitől nem azonnal vezet az út oda, hogy tenni. Van közben egy szó. Kitalálná-e valaki, hogy melyik az a szó, ami a lenni és a tenni között van? Egy csodálatos, szép szó. meglepődnek a testek, ha mondom, ez, hogy játszani. Játszani. A lenni után először jön az, hogy játszani, és aztán tenni. Ez nem tréfa dolog. Az első keresztényekre gondoljunk. Az első keresztények ilyen harmonikus emberek voltak, megtalálták a kapcsolatot Isten szellemével, és úgy éltek. Megtértek, újjászülettek, és mit csináltak azután, amikor újjászülettek? Mentek egyenesen a vérpadra? Vagy mentek a betegekhez? Nem. Így mondják az első följegyzések, hogy hajnalonként fölkeltek, és himnuszt énekeltek Krisztusnak. Himnuszokat énekeltek Krisztusnak, játszottak. Hát ez nem játék énekelni. A szónak nagyon szép értelmében. A lennitől az első lépés az, hogy játszani. Az Isten életnek a szépségét játékosan, derűsen, boldogan, énekesen, himnuszosan megélni. A lennitől az első lépés az, hogy játszani, és utána jön az, hogy tenni. Miután hajnalonként Krisztusnak himnuszokat énekeltek, utána aztán mentek a betegek közé, mentek a vérpadra. Lenni, játszani, tenni. És mondok még egy szót, aki ezt megtanult, ezt a sorozatot, hogy először lenni, aztán kicsit játszani, aztán tenni, az megtanulja ezt a szót is, hogy menni. Menni hazafelé. Annak könnyű menni, aki először tanult ezt, hogy lenni, játszani, tenni, aztán menni. A játéknak tűnik, hogy testvérek, állítom, hogy a dolgok legmélyén tapogatjuk ezekkel a szavakkal. Menni, hazafelé menni, meghalni magyarul. Aki átment ezen, hogy lenni, új emberré lenni, aztán megjátszani, szépen játszani ezt az új életet, aztán tenni halálosan, komolyan a tennivalókat, azt tudja ezt, hogy menni szépen hazafelé. Testvérek, menjünk bátran. Menni szépen hazafelé. És még ezt az utolsó mondatot hadd mondjam így, hogy aki bele született az Istenbe, az könnyen tud belehalni az Istenbe. Ez is nagyon igaz, így testvérek, hogy az újjászületéssel beleszületünk az Istenbe, az isteni életbe, az isteni világba, az Isten szellemébe. Aki valóságosan beleszületett az Istenbe, az bátorsággal tud belehalni az Istenbe. Mert azt tudja, hogy a halál nem a semmibe való hullás, hanem belehalás az Istenbe. Befele, még beljebb belehalás az Istenbe. Hogy ez közelről mit jelent, azt nem tudjuk, és ne is sokat spekuláljunk rajta. Elég ez az öröm, hogy akár élünk, akár meghalunk, az úréi vagyunk, beleszülettünk és belehalunk, hogy miként fogunk az Istenbe befele, az ő még nagyobb szeretetébe, még nagyobb kegyelmébe befele, belehalni, hát kell ezt részletezni, hagyjuk ezt a meglepetést akkorra. Itt van annyi tennivaló a földi világ, egyelőre foglalkozzunk ezekkel, csak a távlati remény az biztosan ragyogjon, aki bele született az Istenbe, az bátorsággal mehet oda, hogy belehalni. Tehát testvérek, ismételgessük magunkban ezt, hogy lenni, játszani, tenni, és aztán szépen békességgel hazamenni. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.